Pál apostol élettörténete, illetve különböző kapcsolatai kerülhetnek elénk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetét keressük meg, és a 36. verstől a 16. rész 5. verséig hallgassuk Isten igéjét. Tehát a cselekedetek könyve 15. részéből a 36. verstől. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult, bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Így jutott fel Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, a misszió munkásokat és a régi gyülekezetek megalakulását. Szeretnénk most gondolatban az ő problémáikkal is azonosulni, és tanulni tőlük, hogy lehet megoldani, feloldani az ellentéteket. Kérünk, vezesd gondolatainkat, missziónkat, szolgálatunkat, hogy úgy tegyünk, hogy az a világ számára hiteles tanúságtétel legyen, és úgy gondolkodjunk, úgy imádkozzunk, hogy Te is gyönyörködhess az életünkben. Szenteld meg, Urunk, ígédet, adj áldást ezáltal is mindnyájunk számára. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Hiszem azt, hogy azok az ígék, amelyek által visszatekinthetünk 2 évezreddel ezelőtti gyülekezeti szituációkba, vagy akkori szolgálattevőknek a hitharcaiba segíthetnek, hiszen az ember alapvetően nem változott az évszázadok, évezredek során, ugyanolyan félelmekkel teljes, ugyanolyan módon kész meghátrálni néha a legkisebb akadálytól, vagy ugyanúgy hisz Isten kegyelmében és mer nagy dolgokat cselekedni, és így lesznek az életében győzelmek, így lehet nagyon komoly eredmény, előrehaladás. Ugyanolyan gondolkodásúak vagyunk, ugyanolyan kísérthetőek és ugyanúgy megerősíthetők, és ezt látjuk a régi szolgálattevőknek, jelen esetben Pálnak és Barnabásnak az életében, indulásában, majd szétválásában, mintha magunkról, rólunk szólna ez a régi íge, és mintha mi lennénk, hol egyik, hol másik szereplő. Én azt gondolom, hogy az éppen megbotlókkal könnyű azonosulnunk, mert az életünkben vannak ilyen helyzetek. Többször emlegettük az elmúlt hónapokban azt az indulást, amikor Barnabás és Saul az Úr rendelése, a Szentlélek vezetése alapján Antiókiából kirendelésre kerül. Isten kiválasztja őket, amikor az Úrnak szolgálnak, böjtölnek, ezt mondja a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ha hozzátesszük ehhez, hogy Barnabás volt az, aki Saulért ment, és ő hozta Antiókiába, hogy a gyülekezetbe a hosszú, Isten által szervezett fölkészülés után, szülőföldjéből, Tarzus vidékéről ide jöjjön és részt vehessen az antiókiai gyülekezet szolgálatába, akkor azt mondhatnánk, hogy egy nagyon jó kapcsolat volt az antiókiai gyülekezet két oszlopa között, Barnabás és Saul, a gyülekezet meghatározó szolgálattevői. Barnabás, mint egy gyámkodva van ott Saul mellett, támogatja őt, segíti, vigasztalja a szolgálatra való, vagy a szolgálat első lépéseiben, és aztán Isten megadja ezt a különös kiváltságot, hogy kettőjüket választja ki a Szentlélek vezetésére a gyülekezet képviselőtestülete. Böjtölés, imádság, kézrátétel után elbocsátják őket. Nem tudom, vajon milyen jövőt jósolnánk egy ilyen közös indulásnak, egy ilyen szolgálati egységnek. Talán azt mondhatnánk mindnyájan, hogy akik így készülnek és így indulnak szolgálatra, azok kapcsolata, együttműködése kikezdhetetlen, sebezhetetlen, és biztos, hogy akár a sírig együtt mennek hosszú missziós utakon, és talán soha semmi sem ékelődhet közéjük, mert olyan egység van, olyan békesség látszik a két ember között. Még a 13. rész első verseiben olvassuk, amikor elindulnak a Szentlélektől kiküldve Szeleukiába, onnan elhajóztak Ciprusra, amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, és itt jegyzi meg Lukács, az a könyv szerzője, János is velük volt, mint segítő társ. Márk Jánosról van szó, Barnabás unokaöccséről, aki tanulja az Úr Jézus tanításainak, csodatételeinek, életének, mint egy eleven evangélium, nem leírott módon, hanem a szívében, a gondolataiban, az emlékeiben ott vannak, hogy Jézus mire tanította tanítványait, a hozzá közelállókat. Ott van hát Barnabás, Saul, ott van velük ez az eleven evangélium, aki hitelesen megszólalhat egy-egy helyzetben, is elmondhatja, hogy Jézus ilyenkor ezt és ezt mondta. Hogy az Úr Jézus, amikor ilyen helyzetben találta az embereket, akkor így vigasztalt, vagy így fette bűneikért őket. Ott volt velük, mint segítőtárs, aki nem kiválasztott a gyülekezet rendeléséből, de nagyon hűségesen ott van és hitelesíti a hirdetett igét, az elmondottakat. Aztán egy kicsit előre lapozva, a következő lapon olvassuk ezt, a 13. rész 13. versében, némely események már megtörténtek velük ezen a missziói úton, az első páli missziói úton. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, eljutottak a panfíliai Pergébe, János azonban elvált tőlük és visszatért Jeruzsálembe. Ők ketten viszont tovább mentek, hogy a megkezdett utat, jókora kört végigmenjenek és végezzék a szolgálatot. Zsinagógákban prédikálva, aztán különböző helyeken hirdetve Isten igéjét. Tudjuk, hogy veszélyhelyzetekbe kerültek igen sokszor. A zsidók városról városra mentek utánuk, hogy föllázítsák annak a településnek a zsidóságát, ahová érkeznek. Márk János hát levált erről a munkatársi körről, és ketten maradva, illetve Lukács is velük volt, és időnként különböző munkatársakat kaptak az Úrtól, tovább végzik rájuk bízott szolgálatot. Aztán egy későbbi részben, a 14. részben olvasunk arról, hogy Pál meggyógyít egy sántát Lisztrában, és egyre élesedik a helyzet körülöttük, szolgálatukat egyre több botrány is kíséri, hiszen nem csak azt végzik, azt a szolgálatot, hogy körbejárnak városokban, és megállnak, és illedelmesen megpróbálják hirdetni az evangéliumot, aztán aki meghallja, az megférhet, és aki nem, amellett nyugodtan elmennek. hanem Isten néha olyan helyzeteket teremt, amelyben vagy betegeket kell gyógyítani, vagy ördögöt kell űzni, és olyan hatásokat vált ki az ő szolgálatuk, amely nem engedi a szürkeségbe olvadni Krisztus tanítványait. Az Úr Jézus beszél arról, hogy nem rejthető el a hegyen épített város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy elrejtsék egy vékával gondosan leszigetelve, hanem azért, hogy mindenkinek világítson, vagy a hegyen épített város messziről vegyék észre, láthassák. Amikor Lisztrában egy sántalábú embert, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni, meggyógyítanak, ezt mondja neki az apostol, állj a lábaidra egyenesen, ekkor az talpra ugrott és járt. Hát jókora hatást váltott ki a Lisztrában élők között, akik ismerjük a történetet, tudjuk, hogy a nép nagyon tud haragudni valakire, és nagyon tud magasztalni valakit, és a kettő között egészen piciny rés van. Egyik pillanatban, vagy egyik vasárnap Jézus körül még a tömeg azt kiabálja, hogy Hozsánna, és néhány nappal később a tömeg egy része ugyanaz, már azt mondja, hogy feszítsd meg. Itt is valami hasonló történik, amikor a sokasság látja, amit Pál tesz, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek hozzánk emberi alakban. Már is megnevezik kettőjüket, két istennek, Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. És már jön is Zeus papja, hát igen, szatavatott pap lehetett, aki a saját istenét sem ismerte. Jön Zeus papja, és szeretne áldozatot bemutatni a város előtt, a városkapu előtt, és ezt a két embert, Barnabást és Pált Istennek kiáltanák ki. Érdekes helyzetek a misszióban, amikor a szolgálattevő Isten hatalma ereje révén olyan tisztességet szerez, ami nem neki járna. Néha ilyenkor sejtelmesen mosolyognak a szolgálattevők, és hát udvariasan eltűrik, hogy őket magasztalják. Talán bennünket is kísérthet a sátán azzal, hogy úgy csináljunk, mintha valamit mi tettünk volna abból, amit Isten végzett. Jó lenne tanulni ettől a két szolgától, Barnabástól és Páltól, amikor meghallották, hogy mi történne ez az áldozat bemutatás, akkor ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és hát megpróbálták az emberek szívébe bele kiabálni, hogy emberek, ne tegyétek, mi hozzátok hasonlóak vagyunk. Vegyétek észre, fogadjátok el, és térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és minden, ami bennük van. Ne nekünk, hanem az Úrnak adassék tisztesség, és ha jöttök és szeretnétek áldozatot bemutatni, akkor menjetek egy kicsit tovább, és keresétek meg a mi Urunk oltárát, és őt magasztaljátok. Tanuljunk az Úr szolgáitól, akik alázattal hárítják el maguktól azt a dicsőséget, amely nem nekik járna. És hogy folytatódik a történet? Antiókiából és Ikóniumból zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált. Aztán kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Fönt a dicsőség magaslatán, aztán lent a legmélyebb ponton, látta egyszer már egy Saul nevű ifjú, hogy hogy köveznek meg Krisztus tanítványát. Hogy kövezik meg Krisztus tanítványát. István vértanúr megkövezésénél ott van, vigyáz azok ruhájára, akik akcióban vannak. Hát most a másik oldalról tapasztalja, hogy az a nép, aki az imént még magasztalta őt, sikerült lebeszélni őket arról, hogy áldozatot mutassanak be nekik, ellenük fordul. Vértestvéreik jönnek, Antiókiából, Ikóniumból a zsidók jönnek, és ők bújtogatják a tömeget, és így kell a megkövezést elszenvednie Pálnak. Talán a képet nem kell illusztrálni, hogy micsoda rettenetes látvány, és milyen kegyetlen érzés lehet, amikor kövek repülnek valaki felé, kisebb és nagyobb kövek, közelebbről és távolabbról, félelmetes erővel és fájdalmat okozva. Szóval így fordul néha a történet, hogy néhány évvel ezelőtt még ő vigyázott azok ruhájára, akik dobták a követ Krisztus tanítványára, most őt is utoléri ez a próba. Hát érdemes volt megváltozni. Érdemes volt egy ilyen szolgálatba elindulni. Megérte az Úr Jézus Krisztust ott a damaszkuszi úton befogadni a szívébe, és most Antiókiából is elindulni, hogy az ő embere, az ő tanítványaként dolgozzon. Isten különös csodája, nem értjük, nem tudjuk, hogy pontosan mi is történik. Halottnak hitték, de amikor a tanítványok körülvették őt, akkor fölkelt, és visszament a városba. És ebben az emberben akkora a hit, Isten iránti elkötelezettség, hogy értsük jól ezt a kifejezést, megrázza magát, nem a saját erejével, hanem az Úréval, és megy tovább. És a földnek a pora, vagy a köveknek a pora, meg a fájdalma, mintha leperegne róla, Barnabással együtt másnap elment Derbébe, aztán hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványát tettek. Hogy mit érezhetett Barnabás ebben az időben, és mit Pál, az Úr tudja, hogy milyen módon élték meg ezeket a megpróbáltatásokat, üldöztetéseket. Pál apostolnak bizonyára nagyon nagy ereje és elszántsága volt a szolgálatra. Barnabás egy kicsit érzékenyebb lelkű, finomabb, talán korosabb is volt Pálnál. Végzik a szolgálatot, aztán visszatérnek, nem a múltról szeretnék most már tovább beszélni. Majd amikor indulnának a következő missziói útra, jeruzsálemi gyűlés és egyéb értekezletek után, ezt mondja Pál Barnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Ez az az igevers, amely alapján azt mondhatjuk, hogy Pál apostol, ha nem is szerette a veszély, de tényleg mindent vállalt az Úrért. Végig mentek egy missziói úton, időben, térben óriási munkát végeztek, aztán visszaérnek, és mondhatnák azt, hogy arra többet nem megyünk, mert ott nagyon veszélyes emberek vannak. Jártunk már ott, tettünk már bizonyságot, prédikáltunk, gyülekezetek jöttek létre, éljenek meg most már a saját erejükből, az Úr segítse őket. Nem, azt mondja Pál, hogy térjünk vissza, és látogassuk meg a testvéreket minden városba, ahol már jártunk. Sok embertől hallottam már olyan bizonyságtételt, hogy valamit, valamilyen szolgálatot nem érdemes többször végezni, mert próbáltuk már. Emlékszem, nagyon fiatal voltam még, amikor teológus éveim kezdetén egy vidéki gyülekezetben arról kérdeztem az időseket, egy nagy imaház volt, és két idős néni jött istentiszteletre karácsonyi legációban. Azt kérdeztem, hogy miért nem hívogatnak a testvérek? Ők nagyot legyintettek, hogy testvér, nem érdemes, próbáltuk már, nem jön senki. És én akkor ifjúi lelkesedéssel azt mondtam, hogy ezt nem lehet így csinálni. Hát tessenek már mégiscsak elhinni, hogy Isten odaáll a gyülekezet mellé. Ők nagyon reménytelenül mondták, hogy itt már semmi nem segít. Ezen a településen már nincs imaház, nincs gyülekezet, nincs misszió. Nem őket szeretném opolni, mert Isten útjait, meg némely településekre, vagy emberekre vonatkozó vezetését nem tudhatjuk. De nem legyintünk-e vajon korábban, mint kellene, hogy már nem megyek, már nem végzem azt a szolgálatot, nincs értelme, nincs eredménye, meg félek bizonyos találkozásoktól. Hát Pál apostol mondhatta volna, hogy erre a vidékre többet nem megyek. Azt gondolom, hogy mindnyájan azt mondanánk, hogy igazad van, kedves Saul, vagy kedves Pál, ahol téged megkövettek, ahol a zsidók is ellened szervezkedtek, talán nem ott kellene folytatni, menj másik irányba. Ott, ahol nincsenek zsidók, ott, ahol a pogányok talán jobban elfogadják az ígét, mert ő azt mondja, hogy szeretnék visszamenni. És figyeljük csak a következő verseket, a ma esti igén gondolatait. Egészen picin kérdésen elkezd a két, egységben indult, az első útra egységesen indult munkatárs vitatkozni. Azt is mondhatnánk, hogy összekülönböznek. Barnabás nagyon jól látja, hogy mi volt az előző úton, éppen nem őt követték meg, de együtt szenvedték az üldöztetést. Mégis úgy gondolja, hogy magával vinné Márk Jánost, unokaöccsét, szolgatársukat, segítőtársukat, és Pál apostol keménysége itt kerül elő, azt mondja, hogy nem. Barnabás meg azt mondja, hogy igen. Nem tudom, hogy milyen hangos lehetett a vita kettejük között. Bizonyára nem csak úgy teljesen érzelemmentesen beszélték meg Pál apostolt megismerve, ő bizonyára nagyon keményen mondta a Barnabásnak, hogy mit képzelsz? Hát ezen az úton nagyon nagy veszélyek vannak. Márk János az előző misszió út kezdetén letért már a közös szolgálatról. Igen, te velem voltál, de ne vigyük magunkkal, nem akarunk koloncot vinni. Barnabás, talán atyai szeretettel, ahogy Saul ért ment Tarzuszba, azt mondja, hogy mégiscsak szeretném beavatni a szolgálatba, segíteni, megtanítani, és még ha veszélyek vannak akkor is, hadd jöjjön velünk. Nem szeretnék most sokáig képzelődni, mindnyájan sejthetjük, hogy nagyon komoly vitatkozás lehetett közöttük. Pál úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. És azt olvassuk, hogy ekkor meghasonlás támadt közöttük, ezért külön váltak egymástól. Több gyülekezetben végeztem már olyan szolgálatot, ahol feszültségek, harcok között kellett testvérek közé állni és megpróbálni békíteni. Nagyon nehéz. Amikor azt az igét idézik gyülekezetben lévő testvérek, hogy Ábrahám és Lót nem lakhattak együtt. Úgy írja a Szentírás az Ószövetségben, hogy nem lakhatának együtt károlyi fordításban. Ezt nagyon jól tudták a testvérek, és azt mondták, hogy ez már ott is igaz volt. Sőt, hozzátették, Pál és Barnabás összekülönböztek, és külön kellett válniuk. No hát mi a megoldás a 1900-as, 2000-es években Magyarországon? Ha nem értünk egyet, akár egy gyülekezetben is váljunk két felé. Tapasztaltunk ilyen ígére alapozott gondolatokat, amelyek a teljes írástól nagyon messze vannak. Egy-egy bibliai történet alapján lehet magyarázgatni. De a szakadásra igazán nincs magyarázat. Pál úgy gondolja, hogy együtt kellene menniük Barnabással. Ugyanazon az úton, ugyanazt a területet végigjárni, nagy lendülettel, intenzitással, eredményekkel is. Barnabás viszont vinné a kedves szolgálattevőt, Márk Jánost. Aztán külön indulnak útra. Egyikük Barnabás Márk Jánossal, Pál apostol Sílással, Szilásszal megy erre az útra, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult, aztán egész nagy területet járt be, ő is, illetve Barnabás is, tehát két ellenkező irányban. Két ember, két nagy kaliberű szolgálattevő, és nem egészen értenek egyet. Ugyanannak az Úrnak szeretnének szolgálni mindketten. Ugyanaz az evangélium van ott a szívükben, más a lelki alkatuk, talán más a küldetésük. Isten nem föltétlen egy csapatba, hanem egy szolgálatba rendelte őket, de külön válnak és külön-külön mennek. Érdekes kérdés lehet, hogy vajon hogy vagyunk mi, milyen testvéri közösségben egymással. Hogy tudunk együttműködni szolgatársainkkal, munkatársainkkal, akikkel Isten együvé helyezett bennünket. Mennyire tudjuk egymás különbözőségeit elhordozni, vagy támogatni, vagy értékelni. Hogy lehet, ami közös szolgálatunk érték a világ számára, vagy a gyülekezet, a gyülekezetek számára, vagy hogy dolgozzuk föl a különböző gondolkodásunkat. Annyit hadd tegyek hozzá két bibliaversből idézve, hogy véletlen sem kell arra gondolni, hogy Pál és Barnabás utálkozva tekintenek egymásra. Külön útra indulnak, de így olvassuk az első korintusi levélben, ami egy jóval később keletkezett, ezt írja Pál apostol, vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk. Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján, kiültett szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből, vagy, és folytatja tovább. Mikor példaként kell valakit idézni, akkor nem csak önmagáról beszél, hanem Barnabásról, korábbi munkatársáról is, vagy Tesszalonikai, illetve a Kolossei levélben olvassuk, köszönt titeket, Arisztarkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be, továbbá hangzik a többi szolgálattevő neve. Tehát úgy beszél Márkról, Barnabás unokaöccséről, aki ha megérkezik, akkor a gyülekezet szeretetét érdemli, és így kellene hozzáfordulni. Adja meg Isten, hogy kapcsolatainkban legyen ott az egymással való jó együttműködésnek a készsége, és Isten áldja meg az életünket, még a különbözőségeinket is, különbözőségeinkkel együtt is. És még egy gondolatról hadd szóljak. Lisztra és Derbe azok a települések, ahol a korábbi ígéknek a visszaidézésénél Pál apostol megkövezéséről olvashattunk. Igen, félelmetes dolog történhetett. Most a 16. rész első verseiben arról olvasunk, hogy eljutott újra Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány. No hát ő már nem volt olyan félős, mint Márk János. Látta, mi történik Pál apostollal, tudhatott az ő megkövezéséről, fájdalmairól. Ez a Timóteus egy hívő zsidóasszonynak és egy görög apának a fia, róla dicsérőre szóltak a lisztrai ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, aztán végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyek a jeruzsálemi zsinaton születtek, a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Van, akit megrémít a szolgálat nagysága, Márk János ilyen volt, az első út kezdetén visszahátrált, és úgy érezte, hogy nem. Aztán Barnabás segítőkészen vitte ő Ciprus vidékére. Timóteus látja, tudja, hogy mi történik Krisztus tanítványával, aztán társul hozzá, és együtt eredményes szolgálatot végeznek. Készek vagyunk-e egymást úgy szeretni, hogy ne azt képzeljük, hogy a másiknak olyannak kell lennie, mint mi vagyunk. Hogy elfogadjuk a másik néha gyengeségét, vagy gyengébb voltát, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten másféle ajándékokkal áldotta őt meg, és amit mi kaptunk, arról sem tehetünk, kegyelemből van. Egyik gyülekezetben volt két nagyon sok tekintetben előjáró testvér a szolgálatban, a munkavégzésben. Együtt dolgoztam velük sok-sok évvel ezelőtt. Az egyik testvér nagyon erős volt. Az idegrendszere, mintha kötelekből lettek volna az idegszálai. Egyébként korábban a bányában bányamentő parancsnok is volt, szóval mindent kibírt, bármi is történt vele. a másik testvér, aki ugyanúgy szolgált, mint ő, mint a hárfahúrok lettek volna. Az idegszálai sokszor megijedt a legkisebb próbától, nehezen viselte el a megpróbáltatásokat, nehezebben viselte, sokkal törékenyebb, érzékenyebb lelkű volt. Rajtuk láttam valami hasonlót, mint Pál és Barnabás. Az egyik nem értette, hogy miért ijed meg ez a másik minden kis feladattól, hogy miért nem bátrabb, miért nem erősebb, miért nem teherbíróbb. A másik azt kérdezte, hogy az egyik vajon miért nem ért meg engem. Nem volt közöttük feszültség, szerették egymást. De mindig az a kérdés feszült, hogy vajon a másik miért nem olyan, mint én vagyok. Hát nem kellene egyformának lennünk, de egymást elfogadni és egymást szeretni. És ha békességben tudnak külön szolgálati útra indulni, akkor Isten odaáll Pál apostol mellé, ad munkatársakat, és odaáll Barnabás mellé, és az ő szolgálatát is megáldja. Adjon nekünk is olyan egységet, ahol kiábrázolódik a Krisztus. És a világ nem arra gondol, hogy a keresztények nem értenek szót egymással, hanem hogy mi szép és mi gyönyörűséges, ha egyetértésben lakoznak és együtt munkálkodnak. Amikor most imádságra borulunk, akkor ilyen egységes szolgálatért imádkozzunk egyenként. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a Szentírás nem titkolja, hogy a régi szolgák ugyanolyan emberek voltak, mint mi, és nem csak győzelmek voltak az életükben, hanem harcok, néha meghasonlás is, de köszönjük, hogy megtalálták a kivezető utat, és a szolgálatot tovább folytatták. Segíts nekünk is úgy tekinteni rád, mint életünk céljára, Urunkra, aki kész vagy teljesen egyé formálni bennünket. Szeretnénk, Urunk, értékelni gyülekezetünk tagjai között azokat, akik másmilyenek, mint mi vagyunk, és szeretnénk, ha mindenki ott lehetne a maga helyén, és betölteni a küldetését. Segíts, Urunk, úgy tekinteni egymásra, mint értékekre, mint a te véreden megváltott drága eszközökre. És segíts, hogyha néha különbözőképpen látunk is, téged lássunk mindnyájan, és feléd fordulva találjuk meg a közös utat. Köszönjük neked az előttünk lévő szolgálatokat. Most elsősorban a következő vasárnapért kérünk, segíts, hadd szolgálja a gyülekezet megerősödését, lelki közösségünk erősödését, ez a családi vasárnap. Segíts, hogy az ige hirdetője és az ige hallgatói egyaránt a te áldásoddal találkozhassunk. Szenteld meg, Urunk, életünket, jelenünket és jövőnket egyaránt. Amen.